Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Rogán Antalt, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, én is.
Fidesz-KDNP háromnapos frakcióülése után és a jövő heti parlamenti szezon kezdet előtt beszélgetünk, és hát nyilván a háromnapos frakcióülésen született döntések, az ott felvetett témák majd a parlament következő hónapjainak a történéseit is tematizálják. Ha most a tudósításokat nézzük, akkor talán a leghangsúlyosabb a gyulai frakciülésen hozott döntések sorában ez a rezsicsökkentés. Tehát nyilván, hogy ez a következő hetek és a hónapok szempontjából is nagyon fontos lesz.
Így van, én azt gondolom, ennek már maga a ténye és a megvalósult első fele is fontos dolog. A magyar családok szempontjából ennek nagy jelentősége van, és szerintem az mindig fontos, hogyha a politikát értsék is azok az emberek, akik egyébként a politikusokra a szavazatokat adják, és őket képviseljük a parlamentben. Szerintem számukra ez egy fontos kérdés, hiszen ha megnézi, akkor a Központi Statisztikai Hivatal szerint egy kétkeresős, két gyerekkel rendelkező magyar átlagcsalád havi rezsiköltsége az Magyarországon 73.600 forint. Ez olyan elemekből áll össze, mint az elektromos energia ára, a gáz ára, van ahol ehhez kapcsolódóan a távfőnek az ára, a vízdíja, a szemétszállítás díja, a csatornai szennyvízelvezetés költsége, van ahol a palackos gáznak a költsége, és ugye ezekből hozzányúlt a parlament és a kormány együttesen decemberben, január 1-i hatállyal a villamos energia, a gáz és a táv főárához. Mondjuk úgy, hogy ez adja valamivel több, mint a felét egyébként a rezsiköltségeknek, és a másik felét az pont az előbb még felsorolt tételek adják, tehát a szemétszállítás díja, a vízdíj, a csatornai szennyvízelvezetés díja, van ahol a palackos gáz, a kéményseprési díj, és ezekkel foglalkozott a frakciülés. És itt ugye meghoztuk azt a döntést, hogy július 1-től ezekben a tételekben is csökkenteni akarunk. Itt azonban jelentős területi különbségek vannak. Ellentétben mondjuk az előbb említett korábbi tételekkel, mert az elektromos energiára az körülbelül ugyanaz az egész országban mindenhol.
Hát a vízdíj tekintetében az jelentős különbségek. Igen,
tehát ott számomra is meglepően derült ki, hogy meg van olyan Bács-Kiskun megyei kis térség, ahol az önkormányzatok által fenntartott szolgáltató a vízdíjat 180 forint per elszámolási egységen tartja, és van olyan magyar nagyváros, amelyiknek a környezetében ugyanez az összeg 1000 forint.
Na most hogy lehet ekkora területi vagy regionális különbség egy viszonylag egyenletes domborzatú országban, ahol mondjuk nem kell 1000-1500 méteres magasságban mondjuk vízszolgáltatást biztosítani?
Hát erre azt tudom mondani, hogy nem született meg a megfelelő válasz a frakciülésen sem. Ugye pont ezekre a kérdésekre választ is szeretnénk kapni. Mi azt gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nagyon sok olyan indokolatlan költségek is szerepelnek egyébként a költség elemek között.
A vízközmű cégeknél, vagy a vízszolgáltatóknál?
Igen, hát vagy időközben a közvetítőknél valamilyen formában. Tehát ezt így együttesen szeretnénk megvizsgálni, és ezért mondtuk azt, hogy átlagosan 10%-os mértékű csökkentést akarunk elérni, de a területi különbség figyelembevételével.
Ez véletlenül lesz, ahol esetleg 30% és lesz, ahol csak
5-6%. Igen, akár jóval több is lehet, és lesz, ahol esetleg kisebb mértékű lesz, mert ott mondjuk a költségben kisebb a tartalék. Ezt szeretnénk összerakni a következő két hónapban. Erre megalakítottunk egy munkacsoportot, Fónagy János államtitkár úr, Németh Szilárd képviselő polgármester úr, illetve Kósa Lajos polgármester úr részvételével. Neki a feladata az, hogy egyébként az önkormányzatokkal az önkormányzati tulajdonú cégek ügyében egyeztessen, de itt is elsősorban a költségcsökkentését szeretnénk elérni, mert azt gondolom, hogy sem önnek, sem mondjuk a rádió előtt ülő hallgatóknak, az ő családjaiknak nem érdeke, hogy a víz, a szemétszállítás, vagy akár az elektromos energia gázárában több költséget fizessünk meg, mint ami feltétlenül indokolt. Nekünk az a véleményünk, hogy ezek közszolgáltatások, nem alapvetően profitorientált tevékenységek, és a közszolgáltatásoknál bizony a költségelemek elismerésével nagyon szigorúan kell bánni.
Most mit szólnak ehhez a fideszes polgármesterek, fideszes városvezetők, hiszen nagyon sok helyütt önkormányzati tulajdonban vannak ezek a közműcégek, vagy a vízközművek, vagy a vízszolgáltatók, és hát nyilván, hogy egy önkormányzati vezetőnek fontos az, hogy a tulajdonában lévő cég az nyereséges legyen, és az üzleti tervet megvalósítani tudják. Ugyanakkor a másik oldalon pedig nyilván ő is egyetért azzal, hogy rezsit kell csökkenteni. Hát lehet, hogy ez egy kicsit akkor olyan tudathasadásos állapot.
Élénk vita alakult ki ebből a frakciósen. Közel 6 órát töltöttünk a rezsicsökkentéssel összefüggő kérdések megtárgyalásával. És azt tudom mondani önnek, hogy minden polgármester számára a képviselőtársaim többsége azt próbálta világosra tenni, amit ők is elfogadnak, hogy végső soron az ő feladatuk a helyi polgárok képviselete, és nem feltétlenül a cégek képviselete, még akkor sem, hogyha azok önkormányzati tulajdonban vannak. Itt én nem tudom elfogadni azt az alapelvet, hogy mondjuk egy közszolgáltatáson tetemes profitot lehessen realizálni, amit persze lehet, hogy egészen más célra, hatékony közcélra fordítanak helyben. Ezért nyilvánvaló, hogy a költségtartalmak erős felülvizsgálata kísérni fogja a rezsicsökkentést, de ezt meg kell valósítani. Ebben a frakció is elhatározott volt, és a polgármesterekkel együtt hoztuk meg a végső döntést.
Ki lehet egyébként azt számolni, hogy mennyi egy reális díjtétel, most nem csak a víz esetében, hanem akár az áram, akár a távhő, akár a gázszolgáltatás esetében, hogy mi az a reális díjtétel, amit úgymond el lehet várni, hogy ezt a fogyasztó kifizesse és megfizesse.
Matematikailag nehéz kiszámolni, de én azt gondolom tapasztalati úton ideig el lehet jutni.
Hát elemzések, hatástanulmányok azért gondolom készülnek, bár ha jól tudom, akkor például a január 1-i rezsicsökkentésnél nem nagyon voltak ilyesfajta hatástanulmányok.
A kormányzat részéről ott is megelőzte azért munka értelemszerűen a döntéseknek a meghozatalát. Az energiahivatal például másféle formában döntéseket nem is nagyon hozhat. Tehát neki el kell végezni a szükséges számításokat ahhoz, hogy egyébként az ármegállapítási jogkörével élni tudjam. Persze ezt a kormányzati célkitűzés alapján teszi, de azért ezeket el kell végeznie, tehát azért azt cáfolnám, hogy ilyenek nem voltak. Én azt kell mondjam, hogy itt alaposabb munka fogja ezt megelőzni, de éppen a területi különbségekre való tekintettel. Nem azért, mert az egész elhatározáshoz és a végrehajtásához olyan sok idő kellene, de a területi különbségeket mérlegelnünk kell, ezért van az, hogy mondjuk most ennek a rezsicsökkentési fejezetnek a megvalósításához az 1-2 hónap helyett körülbelül 4 hónapnyi türelmet kérünk a választóktól, de július 1-től ez az ország minden településen, mindenhol meg fog valósulni.
És azért vannak itt a rezsicsökkentés újabb fordulójánál ilyen furcsa, vagy érdekes tételek, például a kéményseprési díj. Erről kevesebb szó esett, valószínűleg azért, mert ez a legkisebb tétel. Éppen itt az Inforádióban tegnap nyilatkozott a kéményseprők ipartestületének a vezetője, és ő azt mondja, hogy a kémények éves ellenőrzés ez egy olyan 3500 forintos díjtétel, tehát ez éves szinten, ha ezt 10%-kal csökkentjük, akkor ez egy magyar család számára 350 forintos tétel.
Ez így van, de sok kicsi megy sokra, tehát azt tudom önnek mondani. Ez bárki elmondhatná,
ez 25 forint.
A végén odáig fogunk kiukadni, hogy nem lesz rezsicsökkentés. Én azt kell, hogy mondjam önnek, hogy lesz rezsicsökkentés, ebbe a kéményseprési díj is beletartozik, és én mondjuk egy másik szempontot, amit persze gondolom az ipartestület nem szívesen mond el, hogy én ma voltam egy másik műsorban, ahol egy néző beküldte a kérdését, és elmondta, hogy bizony, ő egyetért a kéményseprési díja, mert egyébként az ő kéményseprési díja novemberről februárra 30%-kal emelkedett meg. Uh-huh. Nem mindegy a mérték.
Szóba került már itt, hogy hatástanulmányok vagy elemzések készülnek, de vajon egyeztetések voltak, vagy lesznek a közműcégekkel?
Én azt gondolom, hogy lesznek, főleg azért, mert ráadásul még ugye a villamosenergia, a gázáránál is gondolkodunk esetleg egy második körben a következő fűtési szezon kezdetekor, hogy ezt differenciáltam, vagy átlagosan valósítjuk meg, ezt még mindig mi is szeretnénk tanulmányozni. Itt a frakció is arra kérte fel a kormányt, hogy egyeztessem, végezzen hatástanulmányokat, és ezzel nyárig készüljön el, és erről a szeptemberi frakciólésen születne meg a végső döntés.
Azért is kérdeztem én ezt az egyeztetést, mert napokban nyilatkozott az Elmű Émász csoport igazgatósági elnöke, éppen a jelzett további rezsicsökkentések esetében, tehát hogy még elképzelhető, hogy még további 20%-kal csökken majd az áram díja, és ő azt mondta, hogy nagyon keresik a korrekt együttműködés lehetőségét, és szeretnének egy asztalhoz ülni, de hogy egyelőre erre nem volt fogadókészség.
Megvannak azok a államigazgatási szervek, ahol erre meg kell, hogy legyen. Gondolok itt a Fejlesztési Minisztériumra és annak a különféle hal részlegeire, államtitkárságára, főosztályára. Ott ezeket el fogják végezni a következő néhány hónapban. De én azt kell mondjam önnek, hogy én megértek minden profitorientált cég részéről megnyilvánuló ellenérzést. De az a szemléletbéli különbség, az egy nagyon erős különbség, hogy mi nem profitorientált ágazatként tekintünk a közszolgáltatásokra. Azt mondjuk, hogy itt a reális költségszintet kell csak megfizetni egyébként a magyar embereknek, a magyar családoknak, és legfeljebb egy nagyon alacsony profitot. És ez bizony valószínűleg egy erős nézetkülönbség köztünk, és ezek között a cégek között. Ilyen nézetkülönbség van máshogy is Európában. Ha jól emlékszem, még a németeknél is, hiszen gondolom Berlin nem véletlenül vette vissza a vízműveit az elmúlt hónapokban.
Nem csak elképzelhető, hogy az elmű émásznak a németországi tulajdonosa az mondjuk a német területen egész más árképzés szerint szolgáltatja a villamosenergiát, mint mondjuk Magyarországon?
Ezt én nem tudom önnek megmondani. Egy valamiben biztos vagyok, hogy egy valamiben van különbség. Azt már észrevettem így a egyes cégek gyakorlatánál, hogy a tőke megfelelési mutatóban például egészen másként gondolkodnak egy vagy megtérülési mutatóban egy Magyarország és egy németországi beruházásnál. És persze közgazdaságilag logikus figyelembe venni az ország kockázatot, úgymond. De azért valójában egy közmű ügyben elvégzett beruházás az Magyarországon sem sokkal kockázatosabb, mint Németországban, mert ugyanúgy egy félmonopolisztikus helyzet, és egyébként ugyanúgy ki kell, hogy fizessék az emberek, mint Németországban.
És egyébként csak még egy mondatot hadd idézzek a Elmű Émász csoport egyébként német igazgatósági elnökétől. Azt mondja, hogy azért Magyarországon az államszolgáltatási díjaknál egészen sajátságos az árképzés, mert ugye eleve van itt egy 27%-os áfakulcs, ami azért Európai Uniós mértéket tekintve is azért igencsak kimagasló. És azt mondja, hogy van itt egy termékdíjtétel, ami a másik egyharmada ennek, ami tulajdonképpen az MVM-nek jut, és akkor marad az az egyharmad, ami valóban az ő költségük, vagy az ő díjbevételük.
Nézze, a szolgáltatók és a szállító cégek egymás közötti költségmegosztásába azt gondolom, hogy nem akarunk mi beleszólni. Tehát ez nem a mi dolgunk ebből a szempontból. Az, hogy kitől veszik az energiát, amit továbbítanak, és milyen áron veszik azt meg, az természetesen az ő tárgyalásaiknak a kérdésköre. De igen, jól érzik. Valójában arról beszélgetünk, hogy az, amit ők rátesznek, az indokolt ilyen mértékben, vagy nem.
Nem kell attól tartani, hogy ezek a cégek azt mondják, hogy na, akkor itt hagyjuk a magyarországi piacot és kivonulunk, mert például az Elmű Émász tulajdonos azt mondta, ha ez a további 20%-os rezsicsökkentés is megvalósul, akkor bizony nagyon komolyan elgondolkodnak ezen. És ha ez megtörténik, akkor mondjuk a kormánynak van arra szándéka, hogy ezeket visszavásárolja?
Ez az, hogy van vita a rezsicsökkentés ügyében, mert a szolgáltató cégek nem szeretnék, ez gondolom nyilvánvaló. Akkor érdekes módon nem tiltakoztak, amikor mondjuk az árak a villamosenergia területén 2002 és 2008 között az inflációt messze meghaladó mértékben emelkedtek el. Végre volt egy közel 100%-os emelkedés és egy 58,8%-os kumulált infláció. Akkor nem hallottam sem a tiltakozást, sem a gesztust arra, hogy hát akkor egyébként valamit adjunk vissza a fogyasztóknak. De én azt gondolom, az a fenyegetőzés fölösleges, hogy valaki kivonul a magyar piacról. Mert szerintem az már bebizonyosodott az elmúlt 2-3 évben, hogy ilyenkor, ha kell, akkor az önkormányzat, ha kell, akkor az állam az a helyére lép. Tehát a szolgáltatási kötelezettséget akkor el fogja látni. Ez megtörtént vízművek esetében, Pécset épp úgy, mint egyébként Budapesten. A magyar kormány is készen áll arra, hogyha valakinek ez az egyetlen lehetséges út, akkor mi hajlandók vagyunk erről tárgyalni. De szerintem itt még mindig van olyan tartalék, amit tudnak érvényesíteni, és persze ez egy komoly vita, de a vitában szerintem a magyar kormánynak az a feladata, hogy a magyar emberek oldalán álljon, és nem mondjuk más tulajdonú szolgáltató cégek oldalán. Ez a természetes.
Ez a többször említett további 20%-os rezsicsökkentés a gáz, az áram és a távhő vonatkozásában, ez egyébként hangsúlyosan téma volt most Gyulán a Fidesz-KDNP frakciülésén?
Hát hosszabb időt foglalkoztunk a második körös rezsicsökkentéssel, tehát a víz, a szemétszállítás, illetve a csatorna díjak kérdéskörével, de foglalkoztunk ezzel is, és nem véletlenül mondtam azt önnek, hogy itt nem zártuk le a vitát, azt kértük a kormánytól, hogy a frakció szándéka egyértelmű, ha van még
lehetőség. De az a szándék az egyértelműen abba az irányba mutat, hogy jöjjön a további csökkentés?
Vizsgálja meg. Van-e lehetőség a következő fűtési szezon kezdet előtt további csökkentésre? Itt várjuk a kormány válaszát.
És az vélhetően akkor ez nyár vége, ősz, amire ez a
így
javaslat.
Van, nem kell elkapkodniuk ezt. Én is azt gondolom, hogy ez valamikor nyáron fog kiderülni, legkésőbb ősz elején.
Azért, amikor erről beszélgetünk, akkor óhatatlanul ott bújkál az emberben a kérdés, hogy 10-20-30%-os rezsicsökkentés, és lassan a választási évre fordulunk. Mennyiben a majdani kampányhoz és a 2014-es választásokhoz kapcsolódik mindez, mindezen történések.
Nézze, választások még nagyon messze vannak, tehát 2014 tavasza.
Igen, de ez a újabb körös rezsicsökkentés, ez az újabb 20%, hát ez éppen akkor tájt lesz, nem? Hogyha ez őszre készül el egy ilyen javaslat, hát ez éppen a választási kampány kezdetére lesz az, amire hozzák a 20%-kal csökkentett rezsiszámlát.
Ha nem csináltuk volna előtte ez év januárjától, akkor azt gondolom, hogy ez egy jogos felvetés lenne. Én inkább hadd fordítsam meg önnek. Én szerintem, ha valami természetesen politikailag fegyverténynek számít, akkor talán az, hogy van Európában másik ország, amely gondolkodik rezsicsökkentésen, végre a lengyel kormány is ilyen célt tűzött ki maga elé, de a helyzet az az, hogy a magyar kormány az egyetlen, amelyiknek ezt első lépcsőben sikerült megvalósítani is.
Uh-huh. Azért is kérdeztem ezt, hogy a választási kampány hogyan kapcsolódhat, mert Lázár János a Reutersnek éppen a gyulai frakciólés idején nyilatkozott, és ő azt mondta, idézem most szó szerint, hogy tekintve, hogy jövőre parlamenti választások lesznek Magyarországon, a kormány energiaár csökkentéssel akar kedvezni a választópolgároknak és az adóssággal terhelt háztartásoknak. Ez elég egyértelmű.
Nem. Azért, mert szerintem én nekem nem dolgom minősíteni más hírügynökség eljárását, de amennyire én tudom, itt voltak ebben a bizonyos kiadott nyilatkozatban, interjúban szó szerint idézetek, és voltak olyanok, amelyeket mondjuk úgy, hogy egyfajta summary-ként, összefoglalóként a hírügynökség adott hozzá. Ez a mondat az utóbbiakban szerepel, nem Lázár János szó szerint idézetei között van.
Értem. Befejezve már a rezsicsökkentést, csak még egy gondolat, ez rendre előkerül az elmúlt hetek vitáiban is, hogy felvetik elsősorban az ellenzéki pártok részéről, hogy a rászorultsági elvet és a szociális szempontokat azért mindenképpen érvényesíteni kéne a rezsicsökkentés esetében, ezt mondjuk az MSZP politikusai hangsúlyosan megfogalmazták.
Hát maga az MSZP azt gondolom, hogy abszolút hiteltelen ezen a területen. Tehát én mindent megértek a szocialisták részéről. Először megtámadták a rezsicsökkentést, ha még visszaemlékszik rá decemberben, meglehetősen élesen. Nagyjából ugyanazokkal.
Hát most teljes mellszélességgel kiállnak, hogy igen, a rezsicsökkentés az helyén való.
Eltelt egy hónap, és most
csak a mikéntje vagy a
módja. De erre azt tudom önnek mondani, hogy 8 évig kormányoztak. 8 év alatt kísérletet sem tettek erre. De ilyen induri-pinduri kísérletet sem tettek erre. Sőt, abban az időszakban emelkedtek a legdurvábban Magyarországon a rezsiköltségek bármikor. Hogyha most visszatekintünk a rendszerváltozás óta eltelt időszakra, még egyszer mondanám önnek, 2002 és 2010 között 58,8% volt a kumulált, tehát az összesített infláció.
De 100% ezt vonatkoztatni egyébként a világpiaci árak alakulásától?
Én azt gondolom, hogy el lehet vonatkoztatni ettől, mert ahogy említettem önnek, azért ebben az időszakban itt ezek a szolgáltatók nem veszteségesek voltak, hanem nagyon komolyan nyereségesek voltak, és talán a kormánynak érdemes lett volna az emberekre figyelni a szolgáltatók helyett. Az egy komoly különbség lett volna, hogyha az MSZP kormány ezt teszi. Hát én az MSZP-t nem tekintem itt egyáltalán hitelesnek. Amit pedig sokszor mondanak, az szerintem csak arról szól, hogy valamiben mégiscsak ellenmondanak, ha már csinálni nem tudtak semmit. Én véleményem szerint a rezsicsökkentés önmagában leginkább a legszegényebbeknek segít. És ez azért van így, mert higgy el.
Pont az ellenkezőjét mondja az MSZP. Ők azt mondják, hogy éppen a legmagasabb jövedelmeknek kedvez.
Ez ugyanaz az érv, amit egyébként mindig mondanak a szolgáltatók is, és ezzel próbálják kioltani a rezsicsökkentés gondolatát önmagában. A gazdagok már régen megtehették azt, hogy áttérjenek alternatív energiákra. Nekik meg volt az a pénzük, hogy átalakítsák a lakásaikat, és megtegyék azokat a lépéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy sokat tudjanak spórolni. A szegényebbek nem tudták ezt megtenni. Ezért kell a rezsicsökkentés.
Igen, csak ugye van egy olyan érvelés is, hogy a legszegényebb 300 ezer magyarországi családot már régen kikapcsolták, vagy éppen kikapcsolás alatt van a gáz és az áramszolgáltatás, vagy éppen fával fűtenek, vagy szénnel.
Az utóbbira azt tudom önnek mondani, hogy ez a kormány az első, amely 2010-ben szociális fa programot indított el. A belügyminisztérium rengeteg pénzzel támogatja alapvetően azokat a kis települési önkormányzatokat, ahol ez a kérdés éles kérdés, és segíti azt, hogy egyébként szociális alapon a tényleg rászorulók, akik nem tudnak mással fűteni, fához jussanak. Ilyen az MSZP-nek eszébe se jutott. Ami pedig a elejét illeti, mindig lehet ezt mondani természetesen. Mindig vannak emberek, akik nem tudják kifizetni a számláikat, nekik másféle típusú segítséget kell nyújtani. Ez volt az érve, amikor belevágtunk a devizahitelesek megsegítésébe is. Semmit nem csináltak korábban, és utána azt mondták, hogy de hát, miért nem azokkal foglalkozunk, akik már egyáltalán nem tudnak fizetni. Azért, mert azt gondolom, hogy velük is foglalkozni kell, de az a legfontosabb feladat, hogy ne tudjanak egyre és egyre többen átkerülni abba a körbe, akik nem tudják kifizetni a számláikat. Ez volt a devizahiteleseknél is, ezért kellett általában segítséget nyújtani, és azt gondolom, ugyanaz a helyzet a rezsiköltségekkel is.
Korábban még a gyulai frakciúlést megelőzően azt nyilatkozta, hogy itt a háromnapos frakciúlésen megvitatják majd, hogy foglalkoznak az energiaszolgáltatókra vonatkozó fogyasztóvédelmi törvénycsomaggal is, ami, ha jól tudom, akkor a tervek szerint már akár februárban a parlament elé kerülhet. Mit lehet tudni ennek a részleteiről? Volt erről szó?
Így van, ez a törvénycsomag készen van, be is kerül a parlament elé, valamit a kormány ebből már előre is vett, mert az új számlakép az ugye...
Tehát az az egyszerűsített számla, ami jobban el lehet igazodni.
Márciusban jön ebben a formában, és amelyet konkrétabban definiáljuk azokat a szolgáltatói kötelezettségeket, amelyek a fogyasztók érdekét szolgálják. Tehát hogy kell tájékoztatást adni, mi a fogyasztó minimális érdeke, hogyha valaminek nem tesz eleget a szolgáltató, akkor abból ne származzon egyébként a fogyasztóra nézve kötelezettség.
Ez de kell ez külön? Hát van egy fogyasztóvédelmi hatóság, vagy egy fogyasztóvédelmi szervezet Magyarországon. Hát ez nem működik elég hatékonyan?
Igen, erre azt tudom önnek mondani, hogy amikor a devizahiteles szerződések túlnyomó többsége megszületett, akkor is volt pénzügyi szervezetek állami felügyelete. Aztán mégis olyan devizahiteles szerződések születtek, ahol a bankoknak mindent szabadott, a devizahitelt felvevő magyar családoknak meg semmit. Körülbelül ugyanaz a helyzet itt is, tehát ezért meg kell szigorítani ezeket a szabályokat, és ez meg is történik. A parlament előtt ez a törvényjavaslat már oda kerül napokon belül, és én azt gondolom, hogy el is fogjuk kezdeni a tárgyalását meg.
De akkor ez alapvetően azt jelenti, hogy szélesebb jogosítványokat kapnak a fogyasztók, vagy...
Szerintem ez egy külön beszélgetést érdemel. Tehát ha most mi ebbe belevágnánk, akkor ezzel töltenénk el a következő fél órát. Hadd tegyek javaslatot arra, hogy vagy Németh Szilárd, vagy Zsigó Róbert képviselőrakat, hogyha meghívják ide a stúdióba, akkor érdemes egy külön arénát szentelni ennek.
Rogán Antal a Fidesz parlamenti frakciójának a vezetője, a vendégünk ma itt az arénában. Hír összefoglaló következik, és utána itt folytatjuk majd a beszélgetést. A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Rogán Antallal, a Fidesz parlamenti frakció vezetőjével, és érintőlegesen szóba került már a választás, vagy a választási kampány. Most a Fidesz-KDNP háromnapos gyulai frakcióülésén foglalkoztak valamilyen formában a kampánnyal, egyáltalán a választásokra való felkészüléssel, előkészületekkel. Az egyik napilap mondjuk tudni vélte, hogy Orbán Viktor a 2014-es választásokra, vagy választási győzelemre tréningezte a képviselőket.
Hát az ilyen, vagy is mondjam, ha már nem tudok mit írni az újságban, akkor írok ilyen jól hangzó, ám be rendkívül semmit mondó dolgokat. Nagyon messze vannak még az országgyűlési választások. Ilyenkor persze kell annyi előkészületeket tenni, hogy persze már Fidesz is dolgozik azon, hogy kialakítjuk a választókörzeti rendszerünket, hiszen új választókörzetek vannak, új arányosított választókörzetek, aminek...
De jelöltekben még nem gondolkoznak.
Jelöltekben még nem gondolkodunk, ez még messze van ez a folyamat. Választókörzeti elnökök vannak, akik potenciális jelöltek, de ebben még nincsen döntés ebben a formában, de még minden választókörzeti elnököt sem jelöltünk ki, mondjuk a 99%-át igen, de egy-kettő még hiányzik. És természetesen ennek az előjele is az is, hogy a Fidesz ismét megerősítette a kommunikációs stábját, hogy van kommunikációs igazgatónk Kocsis Máté személyében, de hát ezek, hogy is mondjam, ezek még messze vannak attól, hogy választási felkészülésről beszélessünk, ezek csak az alapok.
De ez nem volt hangsúlyos téma egyáltalán, de ugyanígy a jegybankelnök váltás sem került szóba, mert hogy az első nap sajtója éppen attól volt hangos, hogy immár eldőlt, és itt be is jelentették, hogy Matolcsi György kerül a jegybank élére.
Hát ez egy súlyos hírlapi kacsa volt, amit ugye rögtön cáfoltunk is. Ráadásul azt gondolom, hogy kicsit szándékos. Hát én bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy aki ezt így kihozta. És ezzel néhány óráig azért mozgatta a forint árfolyamát, az tisztában van-e a felelősségével, letérem. Semmilyen alapja nincs annak a hírnek, ami ott megjelent, meg se jelölték a hírforrást. Semmit, ha belegondol. Tehát számomra ez azért döbbenetes, hogy ilyet megtehet Magyarországon sajtóorgánum, mert ez egyszerűen nagyon komoly etikai kérdést is felvet. Ez semmilyen szinten nem került szóba Gyulán. De nem is kérdezett ilyesmit senki a frakciólés egyetlen egy pillanatában sem, és pontosan azért, mert a miniszterelnök régen nyilvánvalóvá tette a nyilvánosság előtt is, hogy az ő felelőssége megjelölni a jegybank elnökét, és ez február végénél, március elejénél előbb nem fogja megtenni.
Sőt, hát egész pontosan, ugye, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy egy nappal a Simor András mandátumának lejárt előtt. Az ugye jött a március 3-a, ha jól tudom.
Lehet, hogy tudja.
Még az egy vasárnapi nap, tehát akkor véletlenül szombaton fogja ezt Orbán Viktor bejelenteni. Nyilván, hogy akkor utána még bizottsági meghallgatások jönnek, előterjesztés a köztársasági elnöknek. Az nem baj, vagy az nem rossz, hogy mondjuk napokon keresztül, vagy akár egy héten keresztül nincs jegybank elnök?
Ezt meg nem tudjuk, hogy hogy lesz, majd kiderül, amikor odaérünk értelemszerűen, és nem kettő tartani. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ez egy túlfetisizálás a jegybank elnök személyének. A jegybank az nem egy egyszemélyi műfaj. A jegybankban kollektív vezetés van, legalábbis a magyar jegybankban. És még nagyon sok európai jegybankban is kollektív vezetés van, tehát itt a monetáris tanács hozza meg az alapvető döntéseket, amelyik a helyén van. És a monetáris tanács az még akkor is dönthet a jegybank elnök ellen, mint azt a jelenlegi példák is mutatják, hogyha éppenség a jegybank elnök másként gondolja. És a monetáris tanács az teljes üzemben nyugodtan tud dolgozni, akkor is, hogyha éppen nincs a jegybank elnök, de mindenkit megnyugtathatok lesz.
És a jegybank elnök személyétől függetlenül hogyan képzeli el, vagy hogyan látná szívesen a kormányzat és a jegybank monetáris tanácsának az együttműködését. Azt nyilatkozta néhány héttel ezelőtt az MT-nek, hogy a Magyar Jegybank ma az egyik legfüggetlenebb Európában, hanem a legfüggetlenebb. Ez nyilván mindenképpen szándékaik szerint így is marad, de akkor hogyan lehet ezt az együttműködést kivitelezni?
Ez pontosan annak a vitának az eredménye, amit a magyar kormány folytatott az Európai Bizottsággal. Olyan dolgokat is számon kértek rajtunk, amelyeken szerintem, vagyis mondjam, Németországban, Franciaországban kacagnának. Hát az, hogy a jegybank monetáris tanácsának ülésén részt sem vehet a kormány képviselője, ha csak külön nem kérik. Az, hogy a kormány vállalta, hogy semmilyen módon nem kommentálja a jegybank döntéseit. Szóval ilyen nincs a világon. Tehát a legtöbb jegybanknak a döntéseit a politika nem csak a kommentálni szokta, hanem a jegybank elnököket még parlamenti bizottságba is meghívják, hogy mondják el a véleményüket. Magyarországon ilyen így ebben a formában gyakorlatilag nincsen. Én azt gondolom, hogy éppen ezért ez egy erős függetlenséget biztosít a jegybanknak. És hogy milyen az együttműködés? Ugye pont azért, mert vállaltuk, hogy nem kommentáljuk a jegybank döntéseit, és azt gondolom, ez érvényes a jövőre is. Én azt tudom önnek mondani, hogy szerintem se többet, se kevesebbet nem kell, és nem is akarunk elvárni egyetlen egy jegybank elnöktől sem, sem a mostanitól, sem a jövőbenitől, mint amit egyébként Európa más országaiban a jegybankok és a kormányok, vagy éppen az Európai Központi Bank megtesz annak érdekében, hogy segítse az európai gazdasági válságból való kilábalást. Tehát amit másoknak megtesznek, én azt gondolom, az belefér Magyarországon is, de ezt nem mi döntjük el, hanem majd eldönti a jegybanki vezetés, meg a monetáris tanács.
Hát éppen erről zajlik azért jó ideje vita, hogy milyen eszközei lehetnek a jegybanknak a hitelezés serkentésére, vagy egyáltalán monetáris eszközökkel miként lehet beindítani a gazdasági növekedést.
Alapvetően minden jegybank konzervatív politikát folytat, szerintem ez nagyon helyes, és ezt kell csinálni a jövőben is.
Tegnap egyébként volt egy konferencia éppen ezzel a témával kapcsolatosan, és ott Jára is Zsigmond azt mondta, hogy korábbi jegybank elnök az Orbán kormánynak volt pénzügyminiszter, ő azt mondta, hogy a Nemzeti Bank a mostaninál többet tehet a gazdaság élénkítésért, de csak olyan a mainál jobb gazdaságpolitikát szabad segíteni, ami fenntarthatóvá teszi a növekedést. Tehát, hogy mainál jobb gazdaságpolitikát.
Jára Zsigmond is volt pénzügyminiszter és jegybank elnök, és biztosan tudja, hogy mi az, amire gondol. Mindig lehet egy gazdaságpolitikán javítani, de én mindig azt szoktam erre mondani, hogy tessék megnézni más európai országok példáját. Ne olyanokkal akarjuk összevetni Magyarországot, ahol az örökség nem volt súlyos. Tehát persze Szlovákiára, meg Lengyelországra lehet mutogatni, csak az előző szlovák, meg előző lengyel kormányok, azok nem GDP arányos 80%-os adóssághegyet hagytak örökül, hanem fele meg harmad akkora adósságállományt. Azért ez egy jelentős különbség. Akkor, ha Magyarországon annyi lenne az államadósság, mint Szlovákiában, vagy mondjuk Bulgáriában, hogy mondjuk önnek példát, ahol kb. A GDP 16-20%-a, akkor nekünk egy fikarcnyi lépés nem kéne tenni a költségvetés ilyen csökkentése érdekében. Sőt, még többet is költhetnénk. Mert önmagában az adósságszolgálat költségei annyival magasabbak, hogy a magyar emberek azt nyögik. Tehát ezekkel ne vessenek össze minket, de vessenek össze mondjuk Portugáliával, ahol hasonló adóssághegyet hordtak össze az előző kormányok, ahol Portugália belevágott egy IMF programba, és az IMF programnak nézze meg, mi lett az eredménye. Magyarországon az elmúlt 3 évben csökkent az államadósság, kinkeservesen, de csökkent. Portugáliában a GDP arányos 90%-ról 110-re nőtt. Magyarországon letornáztuk 3% alá a költségvetési jelent, és következetesen ott is tartjuk. Most már 2 éve ott van, és a 3. esztendőben is ott lesz. Ezt még azok is elismerik, akik kritizálják a magyar költségvetést. És ehhez képest Portugáliában az 5% alá alig bírják letornászni a költségvetési jelent. Egyik helyen egy IMF program van, a másik helyen nem azt csináljuk, ami egy hagyományos IMF program. A mutatók alapján, hát...
Na de most a remélt gazdasági, persze ezek pozitív számok, meg pozitív adatok, de a remélt gazdasági növekedés tekintetében azért nem túl jók az előjelek.
Egy recesszív környezetben ne abból induljunk ki, hogy most csodát várunk a gazdasági növekedéstől, és még egyszer mondanám ennek, ne Szlovákiával, Csehországgal, Lengyelországgal, Bulgáriával akarja minket összevetni, ahol azért tudod a gazdasági növekedés lenni, mert a költségvetés pénzt költött effektíve, hogy segítse magát a növekedést. Mert azért tudta megtenni, mert nem kellett eszetlen mennyiségű pénzt elkölteni az adósságnak a visszafizetésére, mert az adósság teher a fele, a harmada, vagy adott esetben a negyede volt annak, ami Magyarországon. Ha ilyen örökséget hagytak volna a szocialisták, akkor könnyű lenne nagyon jó gazdaságpolitikát csinálni. De nem ilyen volt az örökség.
De ön szerint úgyis, mint az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnökeként az idei év már a növekedésről fog szólni, vagy beindulhat a növekedés? Tehát úgy, ahogy Orbán Viktor mondta, hogy 2013 az aratás éve lesz, vagy úgy, ahogy a heti válaszban írt jegyzetében Matolcsy György azt mondta, hogy 2013 a gyarapodás éve lesz? Mert csak azt mondom, hogy az előjelek, ugye tegnap jött ki a KSH-nak az ipari termelés adata, ami azt mutatja, hogy több mint 7%-kal csökkent az ipari termelés a negyedik negyedében, romlott az exportunk is, a beruházási rátánk a európai viszonylatban az egyik legrosszabb. Hol vannak az előjelek?
Na most megnézi az első havi menedzserbeszerzési indexet, ugye elkészült már a Közép-Európára vonatkozó adat, abban a magyar a legjobb. Egész Közép-Európában az a legjobb. A konjunktúraindex egy felfelé ívelő tendenciát mutat, de ezekkel nagyon óvatosan kell bánni, én ezt elismerem. Tehát most ne az előző éves adatokra hivatkozzunk vissza, mert mindannyian tudtuk jól, hogy egyébként a gazdaság sajnos csökkenéssel fog zárulni. Messze nem annyival, mint Bajnai Gordon idején, aki ezért felállította a csúcsot a 7%-os gazdasági zuhanással. Én azt gondolom, hogy...
Ez 2009 volt, a válság kirobbanása utáni év.
Már ne haragudjon, de ugyanebben az évben azok a közép-európai országok, amelyekre ők hivatkozni szoktak, növekedtek. Hogy előtte jobban növekedtek, mint mi. Utána is képesek voltak növekedni, vagy szinten maradni. Egyedül nálunk sikerült ezt elérni, köszönhetően annak, hogy egyébként azt csinálták korábban, amit, felhalmozták azt az adósságot, amit, és úgy kezelték, hogy az IMF kérte, hasonló következményekkel, mint egyébként Portugáliában, mert Bajnai Gordon semmi más nem csinált, csak az IMF diktátumát, azt leírta egy papírra, és végrehajtotta.
Az IMF megállapodása tekintetben nem hiányzik, vagy kérdezem másképp, egy IMF megállapodással nem lenne könnyebb a gazdasági növekedést beindítani? Hát, tehát nem könnyebben hiteleznének a bankok, kinek? És nem könnyebben kapnának hitelt a vállalkozások.
Nézze, én erre mindig azt mondom, hogy persze pénzpiaci szereplők azt mondják, hogy könnyebb lenne, mert nekik nem lenne bankadó. Mert az nyilvánvalóan az IMF nem engedné, ahogy nem engedte Portugáliában sem, meg máshogy sem. Az a kérdés, hogy a magyar embereknek könnyebb lenne, mert a portugál-román válságkezelés megnézi, bércsökkentés, nyugdíjcsökkentés, adók kivetése, privatizáció, ezek szerepeltek ezekben a programokban, ez menne akkor. Ugyanitt nálunk is. És én azt gondolom, ez Magyarország számára már nem járható út, mert bebizonyosodott, hogy egyébként nem működik. Tehát ezzel kell összevetni a dolgokat, és nem pedig azzal, hogy milyen valamilyen ideális állapot egy olyan ideális országban, ahol nem voltak felelőtlen szocialista kormányok, akik elképesztő adóssághegyeket halmoztak fel.
Kezembe került egy önnel készült interjú, nem is olyan régről, tavaly októberről, hát ez ugye 3 hónappal ezelőtti, egy gazdasági heti lapnak adott egy interjút, és ebben azt mondta, hogy a készpénz vagyonának a felét feltenni arra, hogy 2012 végéig megállapodunk az IMF-fel. Hát akkor szerencsé, hogy nem tette föl a készpénz vagyonának a felét.
Minden szándék kétféle múlik. Én azt gondolom, az IMF-ben nem volt meg a szándék ahhoz, hogy megértse, hogy mi mit szeretnénk. Tehát ők azt akarták.
De elsősorban úgy látja egyébként, hogy a bankadon csúszott el ez a megállapodás, vagy ez azon az egészség, mert hogy a plakátokon nem ezt láttuk, nem a bankadót láttuk, hanem azt, hogy ingatlanadó, nyugdíjcsökkentés és családi támogatások csökkentés.
A hagyományos válságkezelés módszerein csúszott el, amit megpróbáltak volna ránk erőltetni, de mi ezekben nem voltunk partnerek. És nem leszünk a jövőben sem, mert az a meggyőződésünk, hogyha ezek nem működtek, Magyarországon sem egyébként, tegyük hozzá, hiszen 2009-ben pont ezek miatt volt akkora gazdasági visszaesés, amekkora, és nem működnek Portugáliában, mondjuk most éppen, meg Görögországban se látom, hogy a nagy siker irányába vezetnék a dolgokat, akkor miért működnének náluk?
Ha már szóba került a bankadó, azt nyilatkozta korábban egy helyütt, hogy elképzelhető ezzel kapcsolatos tárgyalás vagy egyeztetés, és akár kaphatnak engedményt a bankadóból azok a pénzintézetek, ahol növelik, érzékelhetően növelik a hitelezést a kis- és középvállalkozói szektorban.
Nem, most semmi újat nem mondtam, ezt egy éve mondjuk folyamatosan, hogyha megvan erre a készség, csak hogy ugye ez nem arról szól, hogyha most kiejelentem.
De ez ilyen egyéni megállapodás lenne bankokkal?
Akár,
vagy?
Mindent van, minélkül erre is készen állunk, mert azt gondolom, hogy ez valóban fontos érdek. A hajlandók növelni a kis- és középvállalkozásoknak a adott hiteleik arányát, akkor azt gondolom arról lehet beszélgetni, hogy a bankadó egyébként akár ennek megfelelően csökkenjen. Ez szerintem ebben a kormánynál is nyitott kapukat döngetnének a bankok. Tehát nem itt van a probléma. Szerintem ma a nagy vita valójában azon van, hogy a... És én ezt látom a jövő nagy dilemmájának. Itt, ha valami lesz a választások nagy tétje, akkor az, hogy őszintén mondják meg a politikai pártok, hogyha nem akarnak bankadót, akkor mit csinálnak helyette?
Mert most ugye az MSZP is azt mondja, hogy a bankadó kivezetésén nem gondolkoznak.
Nézze, egyrészt régen még nem ezt mondták, amikor bevezettük a bankadót, akkor sem ezt mondták, és ők ugye gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy ennél sokkal-sokkal kisebb bankadóban gondolkodnak, már pedig a 100 milliárdokat jelent a büdzsében. 100 milliárdokat. Ami azt jelenti, hogy ez valahonnan be kell szedni. És én azt gondolom, hogy onnan szednék be, onnan az IMF is be szokta szedni, a megnövelt személyi jövedelemadóból, az egyébként csökkentett bérekből, minimálbér csökkentésből, mert ugye már ezt is láttuk így ebben a formában, adott esetben nyugdíjas járandóságok csökkentéséből, meg kell mondani miből? Mert ez a nagy probléma, mert az a helyzet, ha a szocialisták sose kormányoztak volna, akkor én még el is hinném, hogy tudják másként csinálni, de kormányoztak, és mindig ugyanazt csinálták.
Visszatérve még a frakciülésre, itt döntés született az alaptörvény módosításával kapcsolatos nyomaslat csomagról. Ezt, ha jól tudom, akkor már mai napon be is terjesztették a parlament elé. Mi ennek a lényege?
Nehéz kérdés, tehát most fel nekem, mert rengeteg dologról lehet beszélni.
Gulyás Geri azt mondta a mai sajtótájékoztatóján, hogy az Alkotmánybíróság által megsemmisített átmeneti rendelkezések döntő többsége bekerül az alaptörvénybe.
Én azt mondanám önnek, hogy ugye voltak az alkotmányhoz kapcsolódó kiegészítő rendelkezések, amiket átmenetieknek hívtunk. Lehet, hogy helyesebb lett volna annak idején kiegészítő rendelkezésnek hívni őket. Ezekkel a rendelkezésekkel kapcsolatban az Alkotmánybíróság nem fogalmazott meg tartalmi kritikát, formáit. Tehát azt mondta, hogy hibát követtünk el, amikor ezeket úgy fogadtuk el, ahogy, mert nem kiegészíteni kellett volna az alkotmányt, hanem egybeszerkeszteni az alkotmánnyal. Ezeket ez szó szerint benne van az ő indoklásukban. Ez egy formai hiba, erre való hivatkozással semmisítették meg, és utólag mondtak egy kritikát a regisztrációval kapcsolatban, egy hangsúlyos kritikát. Nem kötelező elfogadni egyébként az Alkotmánybíróság kritikáját, mert azért valahol a alkotmányozó hatalom az a népképviseletnél van, az pedig az országgyűlés. De én azt gondolom, hogy ilyenkor az embernek józanul kell gondolkodni, mérlegelni kell az Alkotmánybíróság kritikáját, és van, amiben nem értettünk egyet, ez kiderül a benyújtott alaptörvényből is az Alkotmánybírósággal. Például a regisztrációban a legfajsúlyosabb volt a kritikájuk, egyet értettünk, elfogadtuk. Azt mondtuk, hogy örülünk annak, hogy az Alkotmánybíróság is elfogadta, hogy Magyarországon kisebb parlament lesz, egyfordulós választás, kis arányosított új választókörzetek, határon túli magyaroknak van szavazati joga, és a nemzeti, Magyarországon belül élő nemzeti kisebbségeknek lehet parlamenti képviselete. Ezek mind eredmények, ezek eddig nem voltak, soha senki nem ért el őket, most sikerült. Nem fogadták el a regisztrációt, mi pedig tudomásul vesszük a döntésüket, és meghajlunk az Alkotmánybíróság akarata előtt. De vannak más kérdések, amikben meg szerintem vagyunk vitában. Lehet, hogy kisebb hangsúlyú kérdések ezek. Van ezek között például egy, ami az utcai tartózkodás szabályozására és annak a lehetőségére vonatkozik.
Ez most bekerül az alkotmányba.
Így van. Ugye szerintem, és én ezt a polgármesterként szeretnék leginkább ezen mellett határozottan érvelni, azt gondolom, hogy hogy is mondjam, az utcán való életvitelszerű magatartás az beleütközik bizonyos emberi normákba. Tehát ha senki nem végezheti a dolgát közterületen, akkor tényleg senki nem végezheti a dolgát közterületen. Én ezt így tudom lefordítani nagyon egyszerű szabályokra, de ez nem áll önmagában.
És akkor ennek nyomán a helyi önkormányzatok mondjuk rendeletalkotási jogot kapnak arra, hogy ezt megtiltsák a saját területükön?
Így van, de az alaptörvény az kiegészül két másik passzussal is. Előírjuk ezt megelőzően, hogy Magyarországon mindenkinek joga van egyébként az emberi életkörülmények között történő lakhatáshoz. Ez az első passzus. A második passzus hozzáteszi, hogy egyébként kötelezővé tesszük az önkormányzatoknak, hogy gondoskodni kell a hajléktalanok ellátásáról és elhelyezéséről, és harmadikként tesszük hozzá, hogy egyébként joguk van szabályozni a közterületen történő életvitelszerű viselkedésnek a kereteit. Tehát ezt megelőzi az, hogy a hajléktalanokat el kell helyezni, és most nem, meg fog lepődni, de én azt a merész állítást hagyjuk hajlandó tenni, hogy Magyarországon ma van annyi hajléktalan férőhely, mint amennyi hajléktalan, csak nem mennek oda. És ugye nem is volt eszköz a kezünkben, hogy oda kényszerítsük őket, nem is akarjuk ezt elérni, de azt kell, hogy mondjam önnek, hogy az viszont nem tisztességes dolog, hogy nem használják ki a szálláshelyeket, és valójában közben meg az van az utcákon, ami van. Szerintem ez nem vállalható, ezt más európai országok is megoldják, nekünk is meg kell oldani. Ez a kormány, a belügyminiszter úr is, a főpolgármester úr is, akit külön szeretnék itt kiemelni, iszonyatos erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megnövelje a hajléktalan férőhelyeknek a számát, és kulturált körülményeket teremtsen. Úgyhogy azt gondolom, a főpolgármester úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy van elegendő hajléktalan férőhely, nem kell az utcán lenni.
Az alkotmány, pontosabban az alkotmánybíróság kapcsán áruljál nekem, hogy az mit jelent, hogy arra kérik az alkotmánybíróságot, hogy társadalmasítsa a döntéseit?
Hát ez azt jelenti, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Ilyen nagyon egyszerű.
Tehát aki mondjuk az alkotmánybírósághoz fordul, vagy alkotmánysági normakontrollt kér, ez eljut ez a beadvány az alkotmánybírósághoz, az a másik érdekelt felett jelen esetben mondjuk a jogalkotó kormányt is hallgassa meg?
Akiről dönt az alkotmánybíróság, azt hallgassa meg. Ebből a szempontból egy speciális bíróság volt az alkotmánybíróság, mert kérelem alapján járt el, tehát ebből a szempontból kérelemhez volt kötve a döntési jogköre, de nem kellett meghallgatnia senkit, hanem saját maga mérlegelt. Egy normál bíróság ugye ez nem fordulhat elő, a belegondolva, ott meg kell hallgatni a feleket, és csak úgy lehet egyébként döntést hozni. Kivéve a felek nem jelennek meg. Gyakorlatilag ezt nagyon egyszerű emberi normát kérjük, megnéztük, hogy létezik-e ilyen az alkotmánybírósági gyakorlatban, létezik. A világ alkotmánybíróságainak, vagy alkotmánybírósághoz hasonló jogkörrel bíró legfelsőbb bíróságainak közel egyharmadánál hasonló valamilyen típus eljárási rend az van. És azt gondolom, hogy hát ez egy teljesen normális dolog.
És azzal a passzussal mi van, hogy az alkotmánybíróság a korábbi állásfoglalásait automatikusan nem veheti figyelembe egy döntésre?
Nem egészen így szól a passzus. Azt mondja, hogy csak akkor veheti figyelembe, hogyha le tudja vezetni a mostani alaptörvényből, ami szerintem egy normális dolog, mert hát az 1949. évi 20-as törvény, tehát a korábbi alkotmány már nincsen hatályban, ahogy az aranybulla sem, tehát nehéz lenne ezek alapján.
De jól emlékszem, akkor az alkotmánybíróság mindig is indokolt, hogy miért tekintenek irányadónak egy korábbi határozatot.
De én most hadd mondjak önnek egy teljesen másik szempontot. Ez a passzus nem szűkíti, ez bővíti az alkotmánybíróság jogkörét. És azért bővítem, az alkotmánybíróság ellentmondhat a korábbi határozatainak, amit eddig nem tett meg. És tartok tőle, hogy nagyon sokan pont ezért fájlalják ezt a döntést. Például korábbi alkotmánybírók. Számukra ez hiúsági kérdés, de igen, most az alaptörvény megadja azt a szabadságot az alkotmánybíróságnak, hogy dönthet másként, mint az elődei.
Beszéltünk már arról, hogy néhány nap múlva kezdődik a parlament következő ülésszaka. Jó néhány törvényt érintettünk, vagy törvényjavaslatot, előterjesztést, ami majd a tavaszi ülésszakon terítékre kerül. Mi lesz még emellett, amit fontosnak tart? Mondjuk rögtön itt lesz a polgári törvénykönyv.
Annak már gyakorlatilag a végszavazása van a parlament most kezdődő ülésén. Valószínűleg némi koherencia zavart kiküszöbölő indítványok még kerülnek a parlament elé. de ezen kívül gyakorlatilag a zárószavazásra történik meg. Nagyon fontos törvény a PTK, rengeteg dolgot szabályoz, családi viszonyoktól kezdve szerződéses jogállásokig, ne is várja el tőlem, hogy ezekre mind részletesen ki tudjak térni, de már minden, az egész jogásztársadalom évtizedek óta, de legalább másfél-két évtizede várt Magyarországon egy alapvetően új PTK-ra. Ez most hosszú-hosszú előkészítő munka után megszületik, tehát ez egy fontos jogszabály, de rengeteg más dologgal fogunk foglalkozni, agrártörvények például. Tehát maga a földtörvény, annak a lezárása, a mezőgazdaságban a termelés szervezéssel összefüggő kérdések, a mezőgazdasági integrációval összefüggő kérdések, tehát ami a családi gazdaságokat szabályozza, ami majd a szövetkezést szabályozza, ezek a törvények, ezek be fognak kerülni egyébként a parlament elé, ezekkel foglalkozott a frakcióülés. Itt azt mondtuk, hogy meg szeretnénk várni az agrárkamarai választások végeredményét, ami rövidesen lesz, hogy a megalakuló új agrárkamarák és azok vezetői bele tudjanak szólni a törvényalkotásba, és azután véglegesítjük ezeket a törvényeket, és azt kérjük a kormányt, hogy ami még nem készült el, azt is úgy nyújtsa be a parlament elé, hogy egyébként július 1-ig ezt a törvényalkotási folyamatot le tudjuk zárni.
Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
Én köszönöm a lehetőséget.